Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra múlt 6 perccel, június 10-én köszöntöm Önöket. A mai adás első részében egy ritka betegségről, a Rett-szindrómáról lesz szó. A Magyar Rett-szindróma Alapítvány kurátora és zeneterapeutája a vendégünk. A műsor második felében dr. Junger Éva kardiológussal, a dr. Róz Magánkórház járóbetegellátás vezető főorvosával az lesz a témánk, hogy Magyarországon a vezető halálok szív- és érrendszeri betegségekkel áll összefüggésben. Megtudjuk, hogy erre hogyan reagál az egészségügy, és mi magunk mit tehetünk az egészségünk megőrzéséért.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Vannak olyan betegségek, amelyekről keveset tudunk, mégis vannak olyan emberek, akik azt megtesznek mindent azért, hogy ezekről a betegségekről vagy állapotokról tudjunk, hol alapítvány formájában, hol pedig egészségügyi intézmény formájában. Ez így történt a Magyar Rett-szindróma Alapítvánnyal is. A vendégei Medinger Kata, a Magyar Rett-szindróma Alapítvány kurátora, és Ránki Borbál, az alapítvány zeneterapeutája. Szervusztok, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk.
Szia!
Köszönjük mi is.
Nos, kezdjük azzal, hogy mi is ez a Rett-szindróma, mit kell róla tudnunk?
A Rett-szindróma ez egy genetikai eltérés, ami már magzatkorban kialakul, és csak születés után derül ki, tehát ez nem szűrhető eltérés, úgyhogy a Rett-szindrómás lányok megszületnek. Azért lányok, mert az X-kromoszómához kötött, és ezért a fiúk, akik már magzatkorban elhalnak gyakorlatilag, úgyhogy ők nem születnek meg ezzel az eltéréssel. Az alapítványunkhoz 80, körülbelül 80 család tartozik, ennyi Rett-szindrómás él ma Magyarországon.
Ez kimeríti egyébként a teljesség igényét? Tehát ők azok, akikről tudtok, vagy esetleg ez még felderítés alatt van, hogy kik lehetnek, akik érintettek?
Ez az, akiknek diagnózisuk van, azokról mind tudunk. Biztos vannak olyanok, akik esetleg idősebbek, és nem volt még akkor ilyen genetikai vizsgálat, és nem lehet tudni, hogy nekik pontosan mi az eltérésük, de akik most születnek, azok mind csatlakoznak az alapítványunkhoz.
Beszéljünk egy picit már az elején arról, hogy hogyan lehet a Rett-szindrómával élők életét szebbé, jobbá tenni. Ugye ez már gyermekkorban nagyon fontos, sőt, talán ott a legfontosabb. És itt ül velünk a zeneterapeutátok, Borbála, aki, hát feltételezem, hogy rendkívüli erővel és türelemmel bír, és empátiával.
Hát szükséges hozzá, igen, mindenképpen a munkámhoz. Az fontos hozzátennem, hogy a szindrómának egy nagyon-nagyon alattomos aspektusa, hogy körülbelül másfél év után hozzá, általában másfél év után hozzák az érintett személyek, gyerekek a tüneteket, vagy tünetcsoportokat.
Tehát ekkor derül ki?
Így van, tehát addig gyakorlatilag egy normál fejlődésmenetet mutat a gyerek, és utána jönnek elő a tünetek, amik különböző sztereotíp mozgásoknak a meglétét jelenti, tehát például elkezdi tördelni a kezét, aztán elkezdi a szájához ütögetni, vagy a levegőt furcsán veszi, bent tartja sok ideig, és aztán fújja ki, tehát későn fújja ki a levegőt. Nagyon sokféle sztereotíp mozgásforma megjelenik a Rett-szindrómásoknál. A figyelemzavar, a koncentrációnak a csökkenése is nagyon jellemző. Ez mind másfél év után kezdődik el. Ilyenkor kezdenek gyanakodni a szülők, hogy valami nincsen rendben, viszik orvosról orvosra, mert hogy ez nem úgy működik.
Tudnak segíteni az orvosok? Tudják, ismerik ezt a problémát?
Hát abban tudnak segíteni, hogy lépésről lépésre kiderüljön az, hogy Rett-szindrómás a kislány. Majd aztán a rendszernek kellene segítenie abban, hogy útba igazítja az érintett családokat. Ez alatt pedig azt értem, hogy megad olyan kontaktokat, hogy például hova kell elvinni további fejlesztésekre, vizsgálatokra a gyereket, annak érdekében, hogy minél jobban tudjon alakulni az ő fejlődésmenete, és minél jobban tudja érezni magát saját bőrében.
Itt ugye kimondtuk azt, hogy valójában ez egy csapatmunka. Tehát itt ez egy családot érint, nem csak a gyermeket. Nyilván a gyermeket hordani kell a terápiákra és a fejlesztésekre. Van, aki foglalkozik az alapítványon belül az érintett családtagokkal? Mert ezt el tudom képzelni, hogy szülőként ez milyen sokkoló lehet abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy valami nincs rendben. Aztán még sokkolóbb, amikor szembesítik azzal, hogy ez egy élő probléma.
Igazából ez az alapítvány fő profilja, tehát hogy a családokat összefogjuk, egyrészt információt is kapnak tőlünk, másrészt pedig nagyon sok családi programot szervezünk, hétvégéket, konferenciát tartottunk érintett szülőknek és pedagógusoknak is, meg táborokat tartunk, ami igazán fontos több szempontból. Egyrészt oda vagy családok jönnek, akkor, akik találkoznak, meg tudják beszélni egymás dolgait, vagy pedig ott tudják hagyni a gyerekeket, és akkor nekik jut egy pici szabadság, egy pici szabadidő. Úgyhogy ez az egyik nagy profilunk.
Nyilván arra gondoltam, hogy itt lelkileg ez egy nagyon megterhelő folyamat lehet. Tehát gondolom, hogy azért a táborokkal, ez sincs azért a 365 napban nem elérhető egy évben, viszont gondolom, hogy ezekkel a táborokkal valamelyest tudnak segíteni, vagy valamelyest közelebb kerülnek a lelki békéhez, de meg ugye nyilván közösséghez tartoznak. De azért ez
egy nagyon fontos dolog.
Ez egy hosszú folyamat.
Szerintem a közösséghez tartozás, meg a töltődés. Szóval az a tapasztalatunk most már, mert Borival kezdetek óta együtt csináljuk a táborokat, immáron 7 éve, és most már eljutottunk oda, hogy évi 2 tábor tartunk, mert olyan sokan szeretnének jönni, és olyan nagy rá az igény, hogy a tavalyi táborunkban már olyan sok testvér is volt, akiknek szintén problémát okoz, tehát ez tök jól láttad, hogy nem csak a szülőket érinti meg a pedagógusokat, hanem például a testvéreknél is ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan éljük meg, mit kezdünk azzal, hogy van egy sérült testvérünk. Hogy a tavalyi táborunk az már olyan volt, hogy gyakorlatilag a RET tábor mellett tartottunk egy kamasztábort a testvéreknek, akiknek ugyanolyan fontos volt és töltődés volt, hogy találkoztak hasonlókkal. Ez nem volt kérdés, hogy nekik van egy Rett-szindrómás testvérük, ez volt a közös pontjuk, és emellett meg nagyon jó csapattá kovácsolódtak, mert egy csomó mindenben nekik azonos volt a nyelvük.
A honlapotokon ugye úgy írjátok, hogy az autizmus spektrum zavar, a cerebrális parézis, a Parkinson-kor, az epilepszia és a szorongás egyvelege a Rett-szindróma. Ezt azért így elolvasni is terhelő, de gondolom megélni ez még durvább. Azon túl alapvető, azt gondolom, hogy van egy alapítvány, aki ezzel foglalkozik. Milyen megoldások, milyen segítség merülhet még föl az érintett családok esetében? Ezen kívül, hogy vagytok ti, van egy csodálatos zeneterapeutátok, és gondolom vannak még egy páran az alapítványban, akik ki mihez ért, de hogyan lehet ezt még akár az elfogadás irányába terelni, vagy hogyan lehet ezt még jobban kezelni, ezt a problémát?
Azért azt fontos hozzátenni, hogy amikor szembesülnek a családok ezzel, az gyakorlatilag egy sokk érzésével egyenlő. Tehát, hogy az ember nem úgy éli az életét, ha csak nem szakmabeliként dolgozik valahol, vagy szakmabelinek tanulja magát, hogy azzal a tudattal él, hogy hát lehet, hogy az én gyerekem Rett-szindrómával fog élni, és hogyha ez így lesz, akkor ezek is ezek a megoldások vannak. Tehát, hogy az van sajnos, hogy kiderül, hogy érintett a gyerek, és egyedül érzi magát a család. A szakma nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi van az érintett testvérekkel. Általában az érintett szülőkről, vagy szülőkön van a nagyobb hangsúly. Éppen ezért nekünk nagyon fontos, sőt azt hiszem egy újabb cél az alapítványnak az, hogy kialakítani egy olyan programot, vagy kitalálni egy olyan programot, amivel az érintett testvéreket is tudjuk segíteni. Na de a lényeg, amit szeretnék mondani, hogy amit a Kata is mondott, itt a hangsúly azon van, hogy más érintett szülőkkel találkozzanak az újonnan értesült szülők, akik folyamatban el tudják őket küldeni ilyen és ilyen szakemberhez, meg tudják mondani, hogy ő nagyon jó volt, hozzámenjetek, ő nem volt azért olyan jó, mert bla 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 bla. Akkor el tudják, az vannak, szervezünk piknikeket, szervezünk szülőtalálkozókat, nagyon fontos, hogy ne érezzék magukat egyedül. Azért abban megint csak gondoljunk bele, hogy milyen érzés elmenni egy súlyosan érintett gyerekkel strandra, és azzal szembesülni, hogy mindenki megnéz titeket. Na, amikor az alapítványjal elmegyünk strandra, akkor nagyon-nagyon sokan megyünk, hál' Istennek.
És mi leszünk a többség.
És mi leszünk a többség, igen. Az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a szülők látják, nem kell magukat rosszul érezni. Szóval, hogy ez egy borzasztóan font. Nem kell azt érezni, hogy a társadalom kitaszított tagjai.
Ez most megütött a fülem, ez az utolsó gondolat. A társadalom kitaszított tagjai. Ezt már hallottam autizmussal élő gyermekek esetében is a családtól, de kapcsolatban vagytok olyan országokkal, vagy más alapítványokkal, más országokból, ahol ezzel a problémával ugyancsak szembesülnek?
Igen, és egészen másképp működik.
Igen,
más
ez a kulturális különbségekre próbálok rávilágítani. Nem azt mondani, hogy jobb vagy rosszabb, hanem hogy lehet ezt jobban csinálni.
Egy nagyon egyszerű példát mondok. Finnországban volt tavaly
előtt. A legjobb példát, mert Finnország az oktatásáról is kellően pozitívan híres.
Igen, de ők szervezték tavaly előtt az Európai Rett konferenciát, és mi benne vagyunk az Európai Rett Szövetségbe is, és ez mindig évről évre máshol van. És amikor mentünk ki hozzájuk, akkor mondtuk, hogy szeretnénk megnézni egy olyan intézményt, ahol Rett-szindrómások vannak. És nem értették, hogy mit kérdezünk, mert hogy ott nincsenek ilyen speciális intézmények, ugyanis úgy néz ki, hogy a normál iskolákon belül működnek, minden iskolán belül, egy olyan rész, ahol nem integrálható sérült gyerekek vannak. Tehát, hogy ők ezeket egyáltalán nem szegregáltan képzelik el, de nem is úgy integrálják, hogy osztályokon belül, hanem egy épületen belül vannak, és azokat a közös infrastruktúrákat együtt használják, mint az étkező, a tornaterem, a könyvtár, és átjárnak egymáshoz, vannak közös programok, és ez szerintem például az érzékenyítésnél nagyon fontos, hogy ott a gyerekek úgy nőnek föl, hogy a játszótéren, az étkezőben, ott ül mellette a kesszékes, vagy ott ül mellette valakit, akit etetni kell. És innentől kezdve nem kérdés számukra az, hogy hogyan integrálunk. Ma Magyarországon úgy néz ki, hogy a szülők nagy többsége, amikor egy ilyen sérült gyereke van, nagyon nehezen mozdul ki, szégyenli, kellemetlenül érzi magát, frusztrált lesz, és nagyon bezárkóznak, bezárulnak ezek a családok az otthonukba.
Külön logisztika, gondolom,
abszolút,
a kimozdulás.
Minden értelemben, és például a tavalyi táborunkban derült ki, hogy vannak olyan családok, akik még nem voltak nyaralni, mert nem mernek elindulni sem a gyerekkel, mert mi lesz majd?
Rizikós.
Ha kiabál, mi lesz, ha kellemetlenül érzik magukat, és erre is nagyon jó, erre a fajta érzékenyítésre, így ahogy a Bori is mondta, hogy néha mi vagyunk a többség, és akkor a kisebbségbe kerülő épp gyerekeket nevelő családok is odafordulnak, kérdeznek. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy oda merjenek jönni, merjenek kérdezni, feltegyék a kérdéseiket, és az a mi részünkről is nagyon fontos, hogy mi akkor megválaszoljunk őszintén, hogy miért ilyen. Az nagyon fontos, amiről még nem beszéltünk, hogy a Rett-szindrómások nem beszélnek. Tehát nekik a kommunikációjukat egészen más oldalról kell megközelíteni. Nagyon sokan képcserés kommunikációt használnak, ami egy nagyon jól működő rendszer, csak azért ezt vinni magaddal egy étterembe, egy strandra, a sok kártyádat, amint kipakolod, ez mindig nagyon furcsává teszi a helyzetet, de hogy mi ezt is szeretnénk, hogy menjünk, lássák, hallják, hogy hogyan csináljuk, és onnantól kezdve sokkal kevésbé félelmetes ez a szülőknek is, meg a környezetnek is.
Meséljetek nekem kicsit, legyetek szívesek a Rett-szindrómás kislányok csodálatos világáról. Hiszek abban, hogy az ő világuk is a maga módján tele van csodákkal, és attól, hogy ugye itt felsoroltuk a szorongás is, az epilepszia és a szorongás is a tünetek között volt, de az ő lelki világukat talán ti értitek a legjobban. Az milyen?
Hát szóval, hogy a szorongás nagy valószínűséggel abból fakad, hogy nem az a kommunikációs rendszer van náluk, mint nálunk. Tehát, hogy nálunk ez teljesen természetes, hogy én most beszélek, és te ezt érted, vagy mutogatok, azt is érted, náluk ez nincs. Nem arról van szó, hogy nincsen szándék, hogy ők nem akarnak kommunikálni, ők nem akarják elmondani, hogy szomjas vagyok, hogy éhes vagyok, játszani akarok, filmet akarok nézni, hanem nincsen a kezükben olyan eszköz, amivel ezt kommunikálni tudják. A terapeutáknak meg a fejlesztő pedagógusoknak ez a feladata. Ezt hívják alternatív kommunikációnak, ami gyakorlatilag olyan alternatív eszközöket jelent, amivel meg tudja érteni a mondjuk így normál fejlődésmenetű egészséges személy és az érintett személy. Tehát egy olyan kommunikációs közeg, egy olyan kommunikációs fórum van, amiben értjük egymást. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ha tényleg csak ilyen alap dolgok, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, el akarok menni, nem akarok elmenni, van kedvem valamihez, nincsen, és akkor például itt van igen ez a képcserés kommunikáció, ez egy alternatív módszer. A fejlesztő pedagógusok és a terapeuták ebben tudnak segíteni egy ilyen kommunikációs bázist kialakítani, és megtanítani a gyereket és a szülőket, vagy az érint, tehát hogy akik gondozók, tehát akik együtt élnek az érintett gyerekekkel, hogy hogyan lehet velük kommunikálni.
Milyen hosszan tudjátok követni az ő életüket? Hozzátok kerülnek mondjuk másfél-két évesen, az alapítványhoz kerülnek ezek a családok. A gyermekekkel külön és a családdal is külön, illetve együtt is tudtok foglalkozni, de hány évig lehet követni őket?
Felnőttek is tartoznak közénk, tehát hogy van olyan 40 éves Rett-szindrómás felnőtt lány, aki jár velünk táborozni, tehát hogy ezek nem kell kicsi gyerekekre gondolni csak, ez egy nagyon széles korosztályt fogunk át, és a lányok is nagyon-nagyon sokfélék, minden szempontból, tehát van, akinek mozgásában is van akadályoztatása, van, aki jó mozgású. Egy dolog, ami mindegy lányban közös, az a zene iránti szeretet. Tehát nem véletlenül van nekünk egy saját különbejáratú zeneterapeutánk.
Nem véletlenül jöttél te ma, Bori, ugye?
Igen, így van. Mert hogy ez mindegyik lányban egytől egyig nagyon közös, hogy a zene iránti fogékonyságuk és nyitottságuk, az például egy kommunikációs alaphelyzetet tud teremteni. És ez egy olyan közös nyelv, amiről mi nem is tudjuk, hogy beszéljük, de beszéljük, és így megtanuljuk általuk is, hogy ezt hogyan tudjuk használni egy csomó mindenre. Tehát a mi zeneterápiáinkat így kell talán elképzelni, hogy teremtünk egy közeget, amiben ők ösztönösen és jól tudnak a zene révén kommunikálni akár hangszerekkel, amiket ők maguk meg tudnak szólaltatni, tudnak választani, és tudnak figyelni, tehát egy nagyon fontos koncentrációs feladat is nekik. Úgyhogy ezek mindig nagy élmény nekünk is, szülőknek.
Igen, a zene az a leghatékonyabb motivációs eszköz nekik, és az fontos azért hozzátennem, hogy ez tehát innentől kezdve ez egy emocionális alapú dolog. Tehát, hogy most biztos, ha ezt gyógypedagógusok látják, akkor nagyon fognak rám haragudni, ha azt mondom, hogy száraz gyógypedagógiai fejlesztés. Az azt hiszem, hogy azért
Miért haragudnának meg?
Azért, mert azok a pedagógusok, akik Rett-szindrómásokkal foglalkoznak, és mondjuk nincs benne sok zene, nincs benne sok mondóka, nincsenek benne hangszerek, nekik sokkal nehezebb lesz így kapcsolódni ahhoz a típusú fejlesztéshez. A zeneterápia azért jó, mert ez az elsődleges motivációs forrásuk nekik, emocionális alapú, ami azért fontos, mert hát mi is tudjuk, tehát hogyha valami, ha mi el akarunk menni hangtálterápiára, mert az minket kikapcsol, ez egy emocionális alapú dolog. Ez nem olyan, mint elmegyek, nem tudom, megtanulni angolul. Na, ez nem feltétlenül egy emocionális alapú dolog, még akkor se, ha egyébként jótékony hatással bír, mert ha majd tudok angolul beszélni, akkor nagyon jól fogom magamat érezni, hogy angolul tudok beszélni valakivel. Szóval, és én azt szoktam mondani, hogy az én terápiám azért extra, mert komplex. Tehát nem csak a tipikus zeneterápiás formák vannak benne, hanem van benne mozgásfejlesztés, vannak benne gyógypedagógiai mozzanatok, de a lényeg az, hogy ez egy implicit fejlesztés, pont a zene által, a zene miatt, tehát rejtett módon teszem bele a gyereket olyan helyzetbe, vagy az érintett szemét olyan helyzetbe, hogy ő észre se veszi, de provokálom a reakcióit, provokálom, hogy akarjon velem kommunikálni. És ezeket a kommunikációs formákat alakítom át, aztán nem zeneterápiás kommunikációs forrásokká. Ezt tudom majd aztán beépíteni azokba a hétköznapi helyzetekbe, amikkel ő meg fogja tudni majd mondani, hogy igen, én éhes vagyok, nem vagyok éhes.
Ők a zene nyelvén egyébként meg tudnak szólalni előbb-utóbb?
Ezt hogy érted?
Akár énekkel, hangszerrel, bármilyen formában, vagy ők inkább reakcióként, vagy reakcióval tudnak a zenével élni?
Szerintem inkább a reakció az, ami fontos. Tehát, hogy ők a befogadó részről vannak, de hogy a zenét ne
csak... nem a passzív szót használtam
nem,
egyébként.
Nem, egyáltalán nem passzívak. Arról nem beszélve, hogyha például a siketekre gondolunk, ők a rezgését érzik a zenének, és náluk is például nagyon fontos. Tehát, hogy a zene nem csak egy hallható dolog, de ahogy a Bori mondta, a hangtálak is, vagy bármi ilyesmi, ez egy sokkal komplexebb egységként kell elképzelni, és még egy fontos dolgot nem mondtunk el a lányokról, hogy ugyan autisztikus vonásaik vannak, de ami nagyon fontos, hogy ők keresik a kontaktust, nagyon szociálisak, és nagyon emocionálisak. Tehát ők az érzelmeit kicsit olyanok ebből a szempontból, mint mondjuk a Down-szindrómások, hogy nagyon elevenen és nagyon élénken élik meg, amikor örülnek valaminek, amikor valamihez kapcsolódnak, amikor boldogok. Ez abszolút látszik rajtuk. Én mindig azt mondom, hogy ők nem tudnak hazudni, végtelenül őszinték. És a szeretetükkel meg nem fukarkodnak, hanem egy ilyen örömgombóc gyakorlatilag, és hogyha ők jól érzik magukat, és ők tudják kommunikálni a saját igényeiket, akkor ők ebben egy teljes életet tudnak élni. Mi azt érezzük, hogy nem, mert mennyi mindenről lemaradnak, de az ő világukban ez egy teljesen komplex, teljes dologá tud alakulni.
Hát végülis ez volt a végszó a kérdésemre valójában. Tehát a Rett-szindrómás kislányok csodálatos világa az valahol akkor így ér körbe. Köszönöm szépen, hogy meséltetek magatokról, és egyáltalán erről az állapotról. Én azt tudom mondani, hogy még várlak titeket ugyanitt.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és uraim, Edinger Katával és Ránki Borbálával beszélgettünk a Magyar Rett-szindróma Alapítványtól. Itt folytatjuk.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.